Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásában ugyancsak Szabó Laci a vendégem, akivel továbbra is az olaszirodalomról fogunk beszélgetni, mert ugye az előző adásban is már rengeteg jó regényt és egyébként filmadaptációt is ajánlott nekünk Laci. Őt ugye Libro Paradiso néven találjátok meg az Instagramon. Ez egy végtelen téma, főleg azért, mert ugye pont egy olyan korszakáról beszélgetünk az olaszirodalomnak, ami egy időben tényleg hihetetlen a toppon volt, ezek szerint Acél elvtársnak köszönhetően van minden család könyves polcán legalább egy Moravia könyv. De ugye nagyon nem érintettük még a római könyveit, mert hogy ő egy nagyon fontos alakja volt egyébként a római művészeti életnek, meg közegnek is, ugye a római művész világnak, ugye abban az időszakban, és akkor pont emiatt szeretném is, hogyha Laci, egy kicsit beszélnénk is ugye az 50-es, 60-as, 70-es éveknek az olasz filmművészetéről.
Hát köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek, és a Róma kérdésköre az tényleg Moráviának egy meghatározó téma, tehát sok regényének vagy novellás kötetének a címében is benne van római történetek, római utazás, a római lány, tehát hogy ennyire, ami nem csoda, hiszen ott született és ott is halt meg. Azt hiszem, hogy egy kis ideig máshol élt, tehát Franciaországban élt egy ideig, viszont Róma nagyon meghatározó.
A mai irodalomban egyébként egyáltalán nem. Ugye ez az érdekes, hogy Ferrantén-nél, ugye abszolút ez az észak-dél szembenállás, és az mondjuk egy visszatérő téma a könyveiben, de ugyanúgy mondjuk ugye Cognetti abszolút az észak, ugye az Alpok, és hogy valahogy ezeket a római regényeket én azért hiányolom.
Igen. Rómának az a tehát továbbra is megvan szerintem az a nagyon egyedi vibrálása, és ebben az észak-dél témakörben ugye pont középen áll, tehát ugye azt mondják, hogy ami Róma alatt van, az már dél, és ebből a szempontból, hogy Róma akkor most dél, vagy nem dél, ez mindig így vita tárgya.
Ez külön a Róma.
Tehát ő Róma, igen. Viszont az a nagyon egyedi jellege, ami korábban volt, az most is megvan, csak talán, tehát hogy már nem annyira elérhetetlen, nem annyira, nem azt mondanám, hogy nem egyedi, mert továbbra is egyedi, de valahogy, ahogy feloldódtak ezek a dolgok, ahogy a turizmus felgyorsult, és tényleg annyira, tehát Rómában szinte nem lehet megmozdulni azokon a helyeken, ahol mondjuk, nem tudom, a Dolce Vita, vagy egy más emblematikus olasz filmnek a jeleneteit láttuk. Gyakorlatilag február az élhető, meg augusztus, amikor ugye a helyiek elmennek délre, tehát ott akkor
kijön őrülve a város. Én augusztusban voltam tavasszal is augusztusban, és borzalmasan meleg volt, ilyen 40 fok, mindent itt sárga színben látsz, mert annyira durván tűz a nap.
Igen. Én idegen vezetem, tehát azért maradtam kint nyáron, és hát az augusztusban pokoli volt. Úgyhogy volt egy túra, ami 11-kor indult, és 2-ig tartott. Tehát az volt a legrosszabb, én abból így heti egyet vállaltam. De este egyébként nagyon kellemes volt, tehát az kifejezetten egy ilyen jó élmény. Nyilván, hogyha ott vagy a 35 fokban, akkor már a 28 is ilyen igazi felüdülésnek tűnik. Egyébként én is tavaly voltam Rómában, augusztusban, meglátogattam egy barátnőmet, akivel egyébként a videót csináltuk a Paolo Cognetti könyvről, és nagyon érdekes, mert ugye nyilván már, tehát hogy a Kolosszeum és ezek, azt az ember egy idő után megszokja, és nyilván elsétálni mellette, vagy nekem voltak más olyan ismertebb helyek, amik közelebb álltak a szívemhez, akár a Villa Borghese, vagy ezek a kertek, amikből nagyon sok van, Villa Torlóni, a Villa Ada, de ugyanakkor van az Olaszországnak az a nagyon bürokratikus működése, az a sokszor nem működése, hogy nem jön a busz egyszerűen, vagy nem lehet elintézni valamit. És ezekben élni már nem biztos, hogy szeretnék. Ugyanakkor azért a mérlegnek a másik serpenyőjében meg ott van az a rengeteg pozitív dolog, ami miatt meg igen. Egyébként Moráviához visszatérve, ő is abszolút kontrasztosan mutatja be Rómát. És ugye a római történetek, amik ugye ez a novellás kötete, és nagyon sok novella van benne. De ott is azért Rómának ezt a két arcát látjuk, és sokszor nem is a szélsőségeket, amiket a regényeiben bemutat, ugye az arisztokráciát, a nagypolgárságot, és ugye a társadalom peremén élőket, hanem pont ezt a kispolgári réteget, akik ugye Róma masszáját adják, és ott látunk buszon ülő, villamoson ülő nőket, az élet egyszerű problémáival küszködve. Szóval az egy kifejezetten realista novella ciklus. A római lány, ami nekem szintén nagyon nagy kedvencem, az már sokkal inkább így a periféria, mert egy nagyon szegény családban igazából egy egyedülálló anya és az ő lánya, Adriana, aki nagyon szép, és a filmben egyébként, ami készült belőle, abban Gina Lollobrigida játsza Adriánát, ami egyébként elérhető a YouTube-on is, úgyhogy bárki megnézheti. Szóval itt azt látjuk, hogy az anya valahogy akaratlanul, tudattalanul mindenképpen a prostitúció felé sodorja a lányát, mert hogy úgysem alkalmas másra, és nem tudna másképp megélni, tehát mindenképpen gazdag férfit kell szereznie, de ha ez nem megy, tehát hogy nem sikerül, akkor pedig ott van az, hogy akkor konkrétan bocsássa magát áruba. És nyilván ezen az úton, ahogy ugye Adriana elindul ebbe az irányba, számos negatív élménye lesz férfiakkal, és a végére ezek a férfi karakterek, akik egyszer belépnek az életébe, megmozdítanak valamit, vagy nem, de a végére így összetorlódnak ezek a férfi karakterek, és akkor abból lesz egy ilyen nagy konfliktus a végén, amikor már tartatatlan, hogy tényleg 3-4 ember így párhuzamosan futott az ő életében, és hát persze ugye nem az, tehát hogy ha jól emlékszem, 2 férfi van, aki iránt igazán érzelmeket is táplál, és hát persze ők azok, akik a leginkább átverik őt. Tehát, hogy egy elég szomorú történet ebből a szempontból. Ugye visszaemlékezésként írta meg Morávia, mintha Adriana visszaemlékezne. Aha. Azt nem mondhatom, hogy tanult belőle, tehát, hogy nem érződik az, ahogy mesél a dolgokról, hogy itt volt egy tanulási folyamat, vagy rálátás önmagára, viszont
az... elidegeníti magát. Igen, tehát ugye az emlékeket, vagy?
Nem teljesen, de részben. Tehát, hogy a kellemetlenektől, igen. Úgyhogy az is egy lélektani regény, viszont ott a kontextus ott Róma tényleg, tehát hogy ugye a cím is a római lány, és Róma fontos.
Tehát fontos, hogy szerepe van a városnak.
Igen, igen. Aha. A városnak pont abban a részében, amit mondjuk turistaként nem látogatnánk meg. Az se igaz, hogy ez az igazi Róma, mert azért inkább az az igazi Róma, amit mondjuk a római történetekben látunk, de ez is Rómának egy része, ahova az ember nem szívesen merészkedik.
Uh-huh. Nagyon érdekes, amit mondtál, mert én ugye Barcelonában éltem 1,5 évig, és én is ezt pontosan ugyanígy éreztem, ahogyan te. Én ezt ilyen mányána mentalitásnak mondtam. Uh-huh. Tehát amikor így 4 hónapot vársz az internetre, tehát ez amikor én nem vagyok egy ilyen nagyon precíz németes alkat, de azt gondolom, hogy egy idő után mindenképpen kihozza az emberből ez a spanyol mentalitás azt, hogy de azért legyen már valamennyi rend az életben, és lehessen már tényleg így számítani arra, hogy jönni fog a busz, hogy mondjuk meg is áll, és fel is vesz, tehát ez sem annyira magától értetődő például ezekben az országokban. De abszolút, tehát nagyon-nagyon más egy országban élni, mint ott tölteni tényleg 1-2 hetet, és különösen érdekes, mert én például a Zafonnak, ugye ő nagyon népszerű, a Szélárnyéka regényével, és ezt pont akkor olvastam, amikor kinéltünk Barcelonában, és ugye az ott játszódik, tehát ez mindig egy nagyon-nagyon különleges érzés, amikor első kézből tudsz megismerni helyszíneket, regény helyszíneket, és a saját szemeddel látni. Azzal együtt, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy a Google Maps miatt, én még a Libramore-ben csináltam interjút David Szalaival, ő egy magyar származású, de amúgy angol író, és ő például mondta, hogy ő nem látogatott el az összes helyszínre, ahol játszódnak a művei, hanem Google Maps-el megnézte, hogy milyen, és az alapján megírta. És egyébként egyre több olyan író van, aki amúgy nem a személyes élményei megbenyomásai alapján ír egy-egy helyszínről, hanem egyszerűen tényleg Google Street View-val pontosabban megnézi magának azt az utcát, ahova elképzeli a regényt. De nyilván, hogyha ott élünk, akkor ez egészen más. Neked mennyire volt mondjuk kultúrsokk Rómába költözni, és a regények után.
Hát nagyon nagy kultúrsok volt. Amit mondtál, az internetre várni, és ugye nekem még az is nehézség volt, hogy kiderült, hogy a két egyetem között, én az ELTÉ-ről mentem a Sapienzára, és kiderült, hogy a Misszakunkon nincs is szerződés. Tehát kellett várnom körülbelül 3 hónapot, mire az ösztöndíj megjött. Nyilván a szüleim segítettek, de hát nem úgy terveztük, hogy úgy igen. volt, hogy akkor 2 héten belül megjön az ösztöndíj, hiszen minden itthon le volt papírozva, csak kiderült, hogy úgy ez valahogy oda nem jutott el. Minden esetre jól jártam, mert egyébként nem is mehettünk volna a Sapienzára, ha nincs ez a hiba, de hát én is egy olyan részen laktam nyilván, nem a Vatikán környékén például, ami ugye kifejezetten drága, hanem egy ilyen külsőbb részen, ahol leginkább bevándorlók raknak. Leginkább egyébként, tehát hogy afganisztáni, filippino és ez a, tehát hogy ezekből az országokból, nem a kínaiak feltétlen, tehát hogy ezért megvannak, hogy
hát is hol, külön negyedek.
Igen, tehát igen. külön negyedek. És a vicces az, hogy egy magyar lány lakott abban az utcában, úgyhogy vele jóba lettünk, és akkor ő azért próbált így eligazítani. Nem volt egyébként az rossz környék, tehát hogy miután megszoktam, hogy ez olyan, amilyen, akkor már nem döbbentem meg, meg nem féltem egyáltalán, de tehát például a szemét mennyisége az abszolút sokkoló volt, az egyébként most is sokkoló volt.
Egyébként Párizs is ilyen szempontból szerintem sokat romlott az utóbbi években, vagy évtizedekben mondjuk, amióta ismerem. Azt gondolom, hogy a fapados járatok miatti brutálisan megnövekedett, meg ugye az Airbnb miatti is brutálisan megnövekedett turista áradat az, amire szerintem nem voltak ilyen szinten felkészülve ezek a városok, az országok sem, de hogy a városok meg aztán főleg nem. Tehát nem nőttek olyan mértékben az infrastruktúrális szolgáltatások, meg a kapacitások, mint amennyire a járat számok, a repülőgép
Abszolút.
Járat számok.
És Rómában ez azért jobb mondjuk, mint Firenzében, mert Rómában azért elég nagy a város, meg ez az ókori rész is ahhoz, hogy azért valamilyen szinten elosztódjanak az emberek. Firenzében viszont ez nincs, tehát ott van egy nagyon kicsi óváros, ugye, amit mindenki ismer, a Dómmal, stb., és hát az gyakorlatilag élhetetlen, tehát, hogy alig lehet megmozdulni főszezonban.
Ez egy Velence 2, gondolom,
igen, igen, tehát ez nekem egy nagyon nagy, nem azt mondom, hogy nagyon nagy csalódás volt, de azért egy csalódás volt, meg a toszkánai régió úgy általában is, tehát nem volt nekem annyira romantikus, valószínűleg azért, mert egyébként, tehát hogy nem is ezt fogyasztottam annyira, mondjuk ezeket a toszkánról szóló olasz filmeket, toszkánáról szóló regényeket, viszont ami nagyon...
Ezek egyébként csak az utóbbi, egy, nem tudom, 15 évben jöttek divatba alapvetően,
igen.
tehát ugye addig
igen.
azért nem voltak nagyon előtérben.
Igen,
az amerikaiaknak lett egyébként szerintem ez így eladva,
igen.
ez a régió.
Abszolút. Viszont ugye a délebbi rész, ugye Capri, ami most, hogyha Moráviához visszakanyarodunk, ugye az egyik könyve a Megvetés, az pedig ott játszódik. Tehát nálam még a tengerpart is azért sokszor bejön, mint helyszín. Az viszont abszolút csodálatos. Tehát, hogy ez annyira gyönyörű, hogy hiába sok a turista, de
egyébként rengeteg a turista.
Rengeteg.
A gyerekkoromban voltam, Pozitanob és Konyiban átmentünk onnan Capri szigetére, és borzasztóan sok volt már akkor is
igen.
a turista.
Én mondjuk május elején voltam,
igen,
csodálatos idő
akkor
volt,
kell menni.
És tényleg, tehát hogy lenyűgöző volt a látvány. Sokan voltak, de nem éreztem azt az óriási tömeget.
Igen, ezt a tippet szerintem egyébként adhatjuk a mediterrán országokhoz, hogyha igen. valakinek van lehetősége, nem nyáron, hanem tényleg ilyen április-májusban, vagy szeptember-októberben utazni ezekre a helyekre, mindenképpen akkor tegye. Mert akkor tényleg hozzá is tud férni ezekhez a látnivalókhoz, nem kell sorban állnia, és tényleg sokkal, sokkal kényelmesebb, és időjárás szempontjából is sokkal jobb ezeket a helyeket felfedezni.
Igen.
Ez Spanyolországra is ugyanígy áll, nem csak Olaszországra.
Én mondjuk ott pont megjártam szeptemberben, igen. Nagyon rossz idő volt, és Barcelonában is végesett, úgyhogy ott ilyen esernyővel állok a Güell Parkban. Tiszta köd az egész, szóval ugye ez a csodálatos látvány, ja. Amit ugye a képeken igen. Láttam, hát én nem láttam
azt
el.
Nem.
Tehát az Orrom hegyé, igen, 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 úgyhogy...
Igen, ez nagyon ritka, hogy ott ilyen nagyon ködös idő legyen.
Még szeptember eleje volt ráadásul. Tehát, hogy meleg volt, meleg eső esett, de nagyon felhős volt, meg mondom, volt ez a köd, vagy a pára, ami miatt nem lehetett átlátni. Aki bírja a meleget, az mehet Rómába augusztusban, mert akkor is, tehát hogy nagyon kevesen vannak, főleg napközben az utcán, úgyhogy...
De hát tény, hogy ilyen. Helyieket egyáltalán nem fog látni, mert ugye gyakorlatilag ez az Franciaországra, Spanyolországra, meg Olaszországra is egyaránt igaz, hogy ott egy hónapra igen. Eltűnnek a városokból.
Ugye Olaszországban, igen, ezt Ferragosztónak hívják, igen. És augusztus 10 után senki.
Visszatérve akkor a film, ugye Morávia abszolút fontos részese volt ugye az akkori művészvilágnak, és igen. Annak a körnek, akiknek egyébként nagyon sok filmklasszikust is köszönhetünk. Ezek közül mik azok, amiket mindenképpen ajánlanál a hallgatóinknak?
Hát azokon kívül, amiket mondtam, szerintem azok egyébként kifejezetten olyan filmek, tehát az Egyasszony meg a lánya is, és a Megalkuvó is, amiket érdemes megnézni. Ugye a neorealizmusnak, ami akkoriban született, sok emblematikus alkotás van, amit szerintem sokan ismernek. Ugye a Róma nyílt város, ugye a Rossellini film, a Mamma Róma, ami pedig ugye Pasolininek a filmje, és ezeket is mindenképpen érdemes megnézni, ugye ezek Anna Magnanival a főszerepben játszódnak. Én a Mamma Rómát egyébként egy ilyen open air vetítésen láttam Rómában, borzasztó hangulatos volt, nem volt felirat, tehát ez volt a negatív része, úgyhogy sajnos nem mindent értettem, úgyhogy ezeket. Aki még nekem nagy kedvencem, az Antonioni. Ő már kicsit a neorealizmus után került a képbe. Talán onnan ismerhetik többen, hogy a nagyítás.
A nagyítás, igen.
Igen. Viszont a nagyítás egészen más stílus, mint a korai filmjei, a Monica Vitti filmek, amik egymás után készültek. Az elsőben még nem ő volt a főszereplő, hanem Jean Moreau az Éjszakában. A következő kettőben viszont már ő, meg a negyedikben is, ami lazán kapcsolódik. Ezek a kaland, amiben tehát ami Szicíliában játszódik. Érdekesség erről a filmről, hogy aki látta a Fehér Lótuszt, a második évadot, ugye, ami szintén igen. Szicíliában igen. Játszódik.
Igen, Taorminában.
Igen. Igen, és van egy jelenet, amikor az Aubrey Plaza karaktere sétál, és az egy, tehát az a jelenet, az konkrétan a kalandban volt, amikor a férfiak bámulnak rá, és ilyen zene van, tehát amikor elindul a lépcsőktől,
igen.
Az egy az egyben az a jelenet, amit a kalandban is leforgattak. Aha. Igen. Ugye Monica Vitti sajnos pont tavaly halt meg, úgyhogy a Mike White úgy tudom, hogy ezzel akart így tisztelegni az emlékének. Úgyhogy azt mindenképpen, az Éjszakát is, amiben ugye a Jean Moreau és Marcello Mastroianni játszanak, és a középső film pedig, amiben pedig Alain Delonnal játszik. Úgyhogy azt is mindenképpen ajánlom.